29-36 fokra számíthatunk.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről kizárólag magyar zenékkel.
Játszik ez a szív.
Szemtelen eltűnt az a régi világom. Nem feledem, csak az égbe kiáltom. Ó, mamma mia, zajlik az olimpia. Aranyat keres nálam, de nehezen talál. Örülök, ha befutok, mintha nem van a futár. Bánat a samban, dukol a téren. Kicsi szíve fárad, de még ébren.
Ó, mamma mia, hol a familia? Mert abba pici fia felnőtt és bánatos. Mert a szíve, ó, a gyönge szíve.
A stressz majd kések. Szólok, amikor azt érzem, hogy lelépek. Minden barátomtól én bocsánatot kérek.
Ha megbántottalak titeket, rakjatok fel tétek. Minden részlet a szemeimben, a sorsom már a kezeidben. Hát egyszer kell egy lelki pásztor, aki megfejt minden terminátor. Leszek egy darabig, talán vagyok valaki. Lehet a célig, elér a hazafi. Oh mama, oh mama,
la familia.
Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pinke Zsolt, a Hunren ATK talajtani intézetének tudományos főmunkatársa, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy miként vált kiszolgáltatottá a magyar mezőgazdaság, miért sújtja hazánkat ilyen súlyosan a klímaváltozás és ennek nyomán az aszály. Üdvözöllek és nagyon köszönöm, hogy itt vagy.
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, a beszélgetés lehetőségét. Üdvözlöm a hallgatókat is.
És talán kezdhetnénk is azzal, hogy megnézzük, hogy miként jutott el ide a magyar mezőgazdaság, ugye akár az idei aszáig, vagy a 2022-esig, amit a kutatásaitokban elemeztetek. És egyébként a kutatásaitokból az a kép rajzolódik ki, hogy ez a történet ez nem ma kezdődött. A jelenlegi sérülékenység, illetve a klímaadaptáció nehézségei sokkal inkább a múltban gyökereznek. Mit jelent ez pontosan, és hol tévesztettünk irányt?
Egyik oldalról van egy kihívás, tehát van egy környezeti feltételrendszere a mezőgazdaságnak, és ennek az egyik legfontosabb faktora, hogy milyen a klíma. Ugye látjuk azt, hogy a sarkvidéken nem lehet szántani vetni, mert a klíma nem olyan, nem teszi lehetővé ezt. Itt a mi vidékünkön a klíma hosszú időn keresztül úgy tűnt, hogy alkalmas a szántóföldi növénytermesztésre általában. Azt kell látnunk, hogy az Alfölddel kapcsolatosan mindig is jellemző volt az aszályosság, és hogyha már egyből így a múltba révedünk, akkor azt látjuk, hogy például a folyó szabályozás környékén a szabályozás elleni érvek egyik legfontosabbika éppen az volt, hogy az Alföld nagyon aszályos, aszályra hajlamos terület. És hogyha kivonjuk erről a területről azt a plusz vizet, amit a felszínen a folyóink kiraktak, amit a téli olvadék ugye ott megjelent víz formájában, akkor az aszály kitettségünk az növekedni fog. Az aszályoknak az intenzitása növekedni fog. És ez így is történt. Tehát ez a kihívás oldal.
És abban, hogy olyan aszályokkal kell szembenéznünk, mint az idei vagy a 2022-es, már a klímaváltozásnak is szerepe van?
A klímaváltozás hatására egyre súlyosabbá válik. Jól látható a hosszú távú előrejelzésekben, hogy az ilyen kontinentális síkvidékek fokozottan érzékenyek a klímaváltozásra. Egyszerűen van egy ilyen sajátosságuk, hogy a globális átlagnál vagy a helyi regionális átlagoknál gyorsabban melegednek. Amúgy is aszályos hajlamuk nem kell, hogy sokat erősödjön, és már is olyan kritikus értékeket tud elérni, ami egy növénytermesztés számára már egy feldolgozhatatlan mértéket szintet öl. Ezzel szemben Magyarországon az agrárium egy olyan szerkezetet alkot, egy olyan struktúrát hoztak létre eleink, és ez tovább erősödött különben a rendszerváltás óta. A meghatározó szántóföldi növényeink egy nagyjából fele, aztán a leginkább kitett növényeket jelenti. Nevezetesen például a kukorica. Ugye ennek a termesztési területe hosszú időn keresztül a 20. század második felében és a 21. század első két évtizedében a legnagyobb területen termelt növény volt Magyarországon. Öngyilkos vállalkozás.
De ha ilyen komoly kitettségünk van, miért nem ismertük ezt fel, miért nem tettünk ellene?
Az, hogy miért jön létre egy ilyen koncentrált szerkezet, és miért jön létre egy látszólag a realitásoktól elrugaszkodott szerkezet, egy nagyon érdekes kérdés, ez egy összetett társadalmi, gazdasági kérdés, hogy miért van az, hogy közösségek egy olyan koncentrált, centralizált termelési struktúrát hoznak létre, amiben a kockázatok rendkívül megsokszorozódnak pusztán abból a tényből fakadóan, hogy egyetlen lap van az asztalon. Mert hogyha sok lapot terítenénk ki, tehát hogyha egy divers szerkezet lenne, azt értjük, hogy egyik évben ennek kedvez a dolog, a másik évben annak kedvez a dolog. Ezzel az ősi logikával szemben a mezőgazdaság 19. századi modernizációja során egy lapra tettek fel mindent, és ez aztán a rendszerváltás után, hiába próbálták ezt különben a 60-as évektől a 80-as évekig egy kicsit diverzifikálni a szocialista tervgazdaságnak az irányítói, nem jártak jelentős sikerekkel, de mivel a KGST piacok összeomlásával a zöldség, gyümölcs ágazatoknak az értékesítési lehetőségei hirtelen összeomlottak, és a magyar gazdaságirányítás és az agrárirányítás nem foglalkozott azzal, hogy ezt a válságot kezelje, ez a szektor, az élelmiszeripari szektor, az lényegében kukába ment, hát maradt a gabona. És akkor ez visz minden.
Ez hogyan és miért alakult így?
Ugye igazából ez egy sodródás. Azt látjuk, hogy feltesznek a sínpályára egy lokomotívot, egy ilyen monokulturális szerkezetet a 19. században, és utána ennek olyan komoly a nehézkedése, a tehetetlensége, az önmozgása. Ugye ez nem csak annyit jelent, hogy most éppen mit vetünk bele a megszántott földbe, mert erre szállítási infrastruktúra jön létre, tárolási infrastruktúra jön létre, feldolgozóipar jön létre, malomipar, stb. Tehát, hogy nem olyan egyszerű egy strukturális váltást lebonyolítani, mert ez azt jelenti, hogy nem csak azokat a gépeket kell kidobálni a gazdálkodónak, aki most például szántóföldi növénytermesztéshez szeretne átmenni valami másba, hanem ez azt is jelenti, hogy utána azzal a termékkel, ahhoz, hogy ezt ne lábon értékesítsük nyersen, feldolgozatlanul, hogy ez ténylegesen egy komoly hasznot hozzon egy nemzetgazdaságnak, egy vertikum épüljön rá, ahhoz bizony feldolgozóipart kell felépíteni, ahhoz bizony különben mindenfajta logisztikai pályákat kell felépíteni. A legfontosabb ennek a, hogy mondjam, ennek a játéknak a kulcsa. Van tudás, vagy nincs tudás?
Hát most, hogy már látjuk, hogy nem az aszály, illetve a klímaváltozás az egyetlen oka annak, hogy nehéz helyzetben van a hazai mezőgazdaság, megpróbálunk választ kapni erre a kérdésre is, de ezt már csak a szünet után fogjuk megtenni, úgyhogy maradjatok velünk.
Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Ragad a poharaink alja az asztal felett, még újra éljük a szép életet, ami volt. Ki mit ivott, mennyi csókot láthatott az a teli hold. Nekem a múlt hiába kristály tiszt.
szakad, a szívem sebesült, azt hiszem pedig gyógyítottam én.
Ez a rúzs,
Petőfi Rádióban hallasz egész nap magyar zenét.
Itt vannak a hazai kedvenceid.
A legfrissebb magyar dalok.
És a felejthetetlen slágerek.
Na úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek. Hogy ne legyek már nélküled, én zsebre temélek.
Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
Ez a Petőfi Rádió.
Minden magyar. Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pinke Zsolt, és ott hagytuk abba a szünet előtt, hogy annak a krízisnek, melybe legalábbis az Alföldön mára jutott a mezőgazdaság, nagyon mély gyökerei vannak, és nem a klímaváltozás az egyetlen oka. Elhangzott az is, hogy az egyik legnagyobb kérdés, hogy a szereplők rendelkeznek-e azokkal a tudásokkal, melyekkel gazdaságilag és környezetileg is fenntartható, adott esetben a megváltozó körülményekhez adaptálódni képes gazdálkodást képesek folytatni. És hát fordulok is Zsolthoz, hiszen a kérdés adja is magát, vajon megvan-e ez a tudás?
Ugye a fejekben úgy indult meg a 19. századi modernizáció, hogy azok, akik irányították, nem volt tárgyi tudásuk arról, hogy hogy néznek ki a nemzetközi piacok, hogy ennek milyen logisztikai feltételei vannak. Nem készültek fel arra, váratlanul érte őket az, hogy az észak-amerikai búza le fogja rohanni Európát. fát, miközben, hogyha egy kicsit figyeltek volna a nemzetközi sajtóra, tudhatták volna abból nyilvánvalóan, hogy Amerikában a magyar alföld termelési kapacitásának többszöröse épül ki, éppen akkor, amikor zajlik a folyószabályozás. Nagyon érdekes az a párhuzam, hogy a rendszerváltás után, amikor látjuk ennek a szántóföldi növénytermesztő ágazatnak a tovább erősödését, ugye ő az, aki egyedül a pályán marad, ebből fakadóan, a szektor stratégiai idézőjelben, vagy beszélőfejei, vagy megmondó emberei, vagy nem tudom én kicsodák, ezek ugyanígy nem olvasnak nemzetközi sajtót, ugyanígy nem foglalkoznak azzal, hogy Dél-Amerikában, Kelet-Európában és más nagy régiókban a hazai kapacitásoknak több nagyságrenddel nagyobb kapacitások épülnek ki ugyanazon termékcsoportra, amire a magyar mezőgazdaság specializálódik. És akkor újra gyártjuk ugyanazokat a problémákat. Ugye a magyar mezőgazdaságnak a klímaváltozás, ennek a szántóföldi növénytermesztési ágazatnak a klímaváltozás csak az egyik nagy problémája. A másik nagy problémája az, hogy ilyen commodity termékekből, tehát nem feldolgozott, nem brandelt, nagy mennyiségben forgalmazott, tőzsdén jegyzett tömegtermékekből Dél-Amerikában, vagy a kelet-európai nagy síkságon, hát sokkal olcsóbb kibocsátásokat látunk. Tehát, hogy ezeket a termékeket ezekben a régiókban lényegesen olcsóbban állítják elő.
Tehát itt az alapanyagokról beszélünk, ugye? Tehát
igen, búza, kukorica, napraforgó, repce.
Ebben a formában is próbáljuk értékesíteni, ahelyett, hogy egy nagyobb hozzáadott értéket kötnénk hozzá.
Így van, ebben a formában, vagy nagyon alacsony feldolgozott formában, tehát félkész termékként, például lisztként, vagy takarmányként, ugye összekeverik a különféle magokat, takarmányként feldolgozzák, és ők takarmányként forgalmazzák. Ezek félkész termékek, ezek nem kész termékek, nagyon kicsi a hozzáadott értékük. És hát ez nyilvánvaló, hogy egy eleve versenyhátrányból, egy ilyen picike hozzáadott értékű piacon eleve vesz helyzetben vagy. Különben hozzáteszem, éppen most foglalkozunk azzal, hogy ez furcsálottuk volna az különben, hogy ez csak Magyarországot jellemzi, hiszen azért annyi tudásunk van, hogy nem, de hogy ez pontosan hogy is néz ki, megdöbbentő. Most éppen két dolgozatunk van e tárgyban, bírálat alatt nemzetközi lapoknál. Megdöbbentő azt látni, hogy az egész kelet-európai régióban ugyanezt történik a rendszerváltások után. Kivéve, egyet kivéve Lengyelországot.
Amiről még fogunk is beszélni, viszont ugye akkor a rendszerváltás után, ha jól gondolom, aztán az Európai Uniós csatlakozással mindez a különféle támogatási rendszerek nyomán még tovább konzerválódott ez a rendszer. A tanulmányon találtam egy olyan adatot, ami szerint a szántóföldek aránya 73-ról 82-re nőtt a rendszerváltás után, és a szántóföldeken a 6 leginkább aszályérzékeny növény, amit egyébként a legnagyobb termőterületen is vetünk, 67%-ról 77%-ra növekedett. Feltételezem, hogy egyébként a gazdák is érzékelik azokat a problémákat, kihívásokat, amik legkésőbb az elmúlt években biztosan bekopogtattak az ajtón. Miért nem változtatnak mégis rajta?
Egyetlen egy pontosítás, a szántóföldek aránya a mezőgazdasági területeken belül növekedett meg 80-valány százalékra, és a szántóföldeken belül a részarány ennek a 6 növények növekedett meg oda a 77 százalékra. Jó, és a kérdésedre válaszolva, tehát létrehoztunk egy ilyen nagyon komoly méretű lokomotívot, aminek van egy tehetetlensége önjárása, és akkor ez egy nagy tanulság kell, hogy legyen a számunkra a jövőre való tekintettel, mert hogy most azt látjuk, hogy elmentünk a betonfalig, sőt egy kicsit úgy nagyjából 100 kilométeres sebességgel belerohantunk a betonfalba, és a magyar mezőgazdaság úgy kezdi magát az esemény után, vagy az esemény közben így hát valahogy összeszedni. És akkor valamit csinálni kell, valamilyen más irányba kell menni, mert a betonfalon nem fogunk tudni átmenni, ezt látjuk. És nagy tanulság, hogy milyen lokomotívot indítunk el, milyen irányba, tehát hogy a tervezés, a megvalósítás, az mit hoz létre, mert egy ilyen nagy szervezet nagyon helyesen fogalmaztál, hogy lényegében kalodába zárja az aktorokat, akik benne működnek. Tehát mint egy kis marionett, úgy himbálóznak ott azok az emberek a madzagok végén, mert egy-egy aktor ezen a történeten nem tud változtatni, nem tud önmagában olyan mennyiségeket, olyan más más növénykultúrákat előállítani, amivel Európában piacra léphetne. Ugye, tehát, hogy egy termelő nagyon, nagyon nehezen jut el a fogyasztóig. Persze vannak ilyen gerilla módszerek, hogy farmtól az asztalig akciók, és akkor összegyűjtjük a rendeléseket, és leszállítjuk egy kis busszal, vagy egy nem tudom, kis teherautóval, de szektoris rendben ez nem megoldható. Egy nagy birtok, egy közepes birtok már nem tudja valójában, vagy nagyon nehezen tudja megoldani. Tehát itt mindenképpen nagy szektorális összefogásokban lehet gondolkozni csak, és az összefogásokból nagyon, és ezekből az irányokból nagyon nehéz kilépni. És hogy ez hogyan csúszik el, tehát hogy miért, amikor látja már, hogy nehéz, és látja már, hogy probléma van, de miért nem mozdul? Ugye ez volt a kérdésednek lényegében a fő iránya. Van ez a kaloda helyzet, és a másik probléma az, hogy iszonyú kevés tudás van a mai magyar agrárszektorban azzal kapcsolatosan, hogy mi a lényeg ennek a környezeti kihívásnak, erre milyen adekvát válaszok adhatók, és oké, hogy általában ennek van egy nemzetközi szakadjodalma, és abból látható a kihívás erőssége és a válaszadás sürgőssége, de a választ, amikor megfogalmazzuk, annak egy térben és időben precíz válasznak kell lennie. Tehát hiába ad egy választ, egy klímakihívás, egy dán farmer, teljesen más szociók és klimatikus kihívás az, amiben ő neki a választ meg kell fogalmaznia, vagy egy mediterrán gazdálkodó, mint egy magyar. Tehát azokat a kutatásokat, azt a tudás felhalmozást, amit a magyar társadalom, a magyar agrárium elmulasztott, ezt be kell pótolni. Különben megint egy rossz irányba fogjuk tudás nélkül tervezni, nagy kolosszusokat tervezni, életveszélyes dolog.
Hát talán épp ezért lenne fontos az, hogy megnézzük azt, hogy honnan vehetnénk mégis példát, bár ugye már az elhangzott, hogy egy az egyben semmit nem lehet lemásolni, de azért jó gyakorlatokat biztos, hogy lehet máshonnan átemelni. Ezeket fogjuk megnézni a szünet után, úgyhogy maradjatok velünk, hamarosan jövünk vissza.
Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Egy öregtől hallottam, rég volt már. Az ember úgy szép, hogyha párba jár. Nekem is volt, kit szerettem, kezét mégis elengedtem most már. Hiába keresem, mert eső van, szél a hideg ráz, de szívemben nagyobb bagáz. Kalapomon hárvad szép virág mond, hol a babám, gondolom még. Reméli még, hogy visszatalál. Száll éneket társa nélkül, örömből bánat lesz végül. Megint egyedül kell folytatnom az én utam. Így nehéz lesz, azt nem tudtam. Elmúlik-e majd, mint a nyár. Örökké így lesz talán. Hol a babám, gondol-e még.
holnap után. A Greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a holnap utánt itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pinke Zsolt, és a magyar mezőgazdaság kihívásairól beszélgettünk eddig, amiről most már azért megállapítottuk, hogy nem önmagában egy klimatikus problémával, de nem is csupán egy gazdasági vagy gazdaság szerkezeti problémával néz szembe, hanem ezeknek az összességével. Ezzel viszont más országok is szembenéznek, és ugye említettük már Lengyelországot, mely a rendszerváltás idején nálunk sokkal rosszabb helyzetből indult, már a mégis sok tekintetben nem csak a mezőgazdaságot tekintve éllovassá, sőt globális szinten is tényezővé vált. Adódik is a kérdés, hogy mi az, amit ők jól csináltak, és mi az, amit el kellene tanulnunk tőlük.
Hajlamosak voltak tanulni. Tehát először is nem voltak arra nagyon büszkék, hogy mi vagyunk Európa éléskamrája. Itt Magyarországon állandóan ilyen lózungokat lehetett hallani. Mi vagyunk Európa éléskamrája. Tehát a lengyelek nem így álltak ehhez a történethez, mivel alulról jöttek fel, nehéz helyzetből jöttek fel, tisztában voltak vele, hogy vagy tanulunk, vagy továbbra is koplani fogunk. Nagyon fontos, tehát a tanuláshoz való viszony, a befogadása az új ismeretnek, a korábbiról való elfordulás igénye megvan egy társadalomban, vagy azt mondja, hogy én mindenkinél jobban tudom.
Ugye a 2022-es asszály az nem csupán egy rendkívüli időjárási esemény volt, hanem tulajdonképpen egyfajta drasztikus bizonyíték annak, hogy milyen sérülékeny a magyar mezőgazdaság. Az adatok szerint egyébként ugye ennek a már említett 6 fő szántóföldi növénynek a pusztulása idehaza a GDP 1,4%-ának megfelelő kiesést okozott. Eközben egyébként Európa északi, illetve nyugati részein többféle terményből is egyébként rekord termést arattak.
Azaz asszály, tehát a 22-es asszály azért nem volt európai léptékű. Franciaország bizonyos területein hosszú időn keresztül volt asszály, de nem olyan hosszú időn keresztül, mint Magyarországon. Ezért például a kukorica termésben nem okozott akkor a termés kiesést. Itt az első számú vesztese ennek a 22-es asszálynak az a úgynevezett Kárpát-balkáni régió volt. Ez magába foglalja a Kárpát-medencét, egy kicsit lelógott a román síkságra. Észak-Balkán, Kelet-Balkánt foglalta magába, tehát Bulgáriát még nagyon keményen megütötte. Dél-Lengyelország, Nyugat-Ukrajna. Ez a zóna volt a leginkább érintett. A medence jellegből fakadóan, és az a nagyon kemény természetátalakítás, ami itt történt, ezzel számolnunk kell. Azzal is számolnunk kell, hogyha most, ugye, hát 42 fokokról beszélünk, egy 10 éven belül, 15 éven belül nem tarthatjuk elérhetetlennek a várva várt 47, 48, 50 fokos tartományt is. Ugye a felmelegedés továbbra is zajlik, az a dinamika, hogy ezek a síkságok, ezek a kontinentális síkságok kitettebbek, gyorsabban melegszenek fel, ez továbbra sem változik, tehát nettó fizika. Nyomjuk bele a légkörbe a üvegházgázokat, az energiát magát, miért lenne kevesebb? Lesznek előttünk olyan periódusok, amikor mondjuk csapadékosabb lesz, vagy egy-két szelidebb év lesz, de számítanunk kell rá, hogy ez tovább fog menni. Ugye a humán egészség szempontjából azt szokták mondani, hogy ilyen 43-45 fokos tartomány az, aminél átlépünk a halálzónába. Tehát a fölött már a szabadban kint lenni tartósan, vagy kint fizikai munkát végezni, vagy mondjuk elsétálni a boltba szívbetegen, vagy nagy testsúlyfölösleggel, konkrétan életveszélyes rizikót jelent. Tehát egy ilyen szituációba sétálunk bele.
És ha már említetted a természet átalakítást, ugye megnéztük, hogy honnan indul tulajdonképpen az a helyzet, ahol ma vagyunk, hogyan ment tulajdonképpen zsákutcába a magyar mezőgazdaság, lehet, hogy egy kicsit túlzó ez a kifejezés, viszont egy picit nézzük meg azt is, hogy milyen volt előtte, tehát a nagy folyamszabályozások előtt, illetve ezek előtt a mezőgazdasági átalakítások előtt, hogy nézett ki mondjuk a magyar alföld, hogyan használtuk a tájat?
Igen, az alföldnek az első számú szektora, a domináns szektora az állattenyésztés volt mindig is. Tehát az itt élők mindig is pontosan tudták azt, hogy ez egy aszály érzékenységség. Itt a növénytermesztéssel nagyon csinyán kell bánni, tényleg csak a legjobb, csináltunk ilyen kutatásokat, csak a legjobb termőhelyi adottságú területekre fókuszált a növénytermesztés. Tehát a most kiemelkedően nagy hozamú, hát nem a mostani aszályban, de az amúgy különben napjainkban is kiemelkedő hozamokat biztosító lösszhátságokra, és a mélyebb területeken, ami az Alföldnek durván úgy a 30-35%-át tette ki, ez nem azt jelenti, hogy ezeket a területeket mind járta mindig a víz. Időszakosan néha ott megfordulhatott, egy kicsit ott tovább tartott például a víz levonulása, mert hogy nagyon mély volt, nem volt lefolyása, tovább tudott ott tartózkodni a csapadék, a téli csapadék különösen. Tehát, hogy a mélyebb területek azok egyértelműen mindig is állattenyésztésről szóltak, és ne felejtsük el, ez azt jelentette, hogy látunk egy nagyon erős, államilag is ösztönzött, az állattartó úgynevezett alföldi mezőváros létrejöttét biztosító nagy felfutását a szarvasmarha tartásnak a 14. század elejétől kezdve. A 15. században ez már mindent visz, tehát a Magyar Királyság első számú exportbevételét biztosítja a szarvasmarha, és ez kitart teljesen egészen a török kor végéig. Ott a török kor végével van egy nagyon nagy összeomlása a keleti, a török, a balkáni kapcsolatrendszereknek, a Habsburgok betesznek egy csomó mindent gátló tényezőként. És hát történik Európában egy nagy strukturális változás, egy nagy szerkezeti átalakulás, nevezetesen a fogyasztási szokások erősen megváltoznak az ipari forradalom indulásával. Egyszerűen egy általános elszegényedését látjuk az alsó és közép rétegeknek egész Európában. Ez testtömegváltozása csökkenéssel, testmagasság csökkenéssel nyomon követték különben kutatók, és ez azt feltételezi, tehát ez azért történt meg, mert a hús az nagy mértékben került ki az étrendjéből, nem tudták kifizetni az átlagember, és ez azt jelenti, hogy a tömeges húsfogyasztásra sem volt már oly mértékben igény, mint korábban. Ez az egyik része. A másik része a városodások párhuzamosan nem tudták megoldani azt, hogy lábon hajtsák ki, ugye, ami a korábbi divat volt 18. századig, lábon hajtsák ki nagy mennyiségben a marhát, és mint a 15. században Nürnbergben, ami azért nem itt van, tehát oda kihajtani a marhát azért az egy feladat. Nürnbergben, amikor megérkezik a magyar csoda, akkor népünnepély van, mert akkor friss hús van, és első osztályú hús, tehát ne felejtsük el, hogy ez egy biohús, és ez megváltozik, mert egyszerűen a városodással elfogy a tere annak, hogy ezeket a hatalmas méretű állathajtásokat lebonyolítsák, vagy ezek a hatalmas méretű csordák megjelenjenek egy város határában. Késztermékekre fordul át az egész európai élelmiszer, nemzetközi élelmiszer forgalom, és ennek a folyamatnak a győztesei a svájci sajt, az ír sózott vaj, a dánok például.
És hát ezzel párhuzamosan meg Magyarország ugye az állattartás visszaszorulásával elvesztette ezt az ütőkártyáját. Hát a folytatásban innen megyünk tovább, és megnézzük majd, hogy az említett országok hogyan váltak sikeressé, úgyhogy maradjatok velünk, hamarosan jövünk vissza.
Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Köszönöm, éppen velem ezt hozzád.
Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Pinke Zsolt, és a szünet előtt odáig jutottunk, hogy a 19. századra a magyar mezőgazdaságnak, legalábbis az Alföld részén, vagy az Alföld területén, a korábbi fő profilját adó állattenyésztés visszaszorult, a helyén pedig felfutott a gabonatermesztés, azonban, ahogy láttuk, ez már akkor is sérülékeny volt, és versenyhátrányba is kerültünk. És akkor fordulok is Zsolthoz. Ha megnézzük a 19. századi Európát, más nemzetek hogyan reagáltak a piaci kihívásokra, hogyan modernizálták a mezőgazdaságokat? Ugye itt az imént az íreket, a svájciakat, illetve a dánokat említettük.
Nagyon tanulságos például az ír sztori. Írország a brit birodalmon belül, hát egy nehéz helyzetben van mindig is, és hát lehetőség szerint a britek gondoskodtak arról, hogy az írek azért annyira ne tudjanak feljönni, tehát ne legyen ott olyan nagy tőketermelő képesség, és egy összetett okok miatt, de egy monokulturális burgonya termesztő struktúra jön létre Írországban, és a 1845-46-os csapadékos, hűvös időjárásban, és ráadásul ennek tetejébe az Amerikából megérkező úgynevezett burgonyavész, ami egy betegsége volt a burgonyának, összeomlott a burgonya kultúra Írországban, tömeges éhhalálhoz vezetett. A brit államigazgatás, vagy közigazgatás szerencsétlenkedését is hozzájárult ehhez részben, de nagyon nagy részben, gondoljunk bele, 19. század közepe, nem nincsen felkészül egyetlen társadalom sem arra, hogy hirtelen több millió embert napi szinten kell ellátni élelmiszerrel, mert egyszerűen az az élelmiszerbázis, amiből ők saját maguk etették, a burgonya alapú sztori összeomlott. Ugye nagyon fontos, megint egy párhuzam, egy centralizált termelési struktúra mindig sérülékeny. Legyen ez élelmiszertermelés, legyen energiatermelés, láss Paks. Tehát valahogy diverzifikálni kéne, de vissza az írekre.
Egyébként azért fontos, amit mondasz, mert hogy tulajdonképpen teljesen mint, hogy az élet mely területéről beszélünk. A decentralizáció, a diverzifikáció, az minden szempontból, minden területen sokkal nagyobb előnyt jelent, mint a centralizáció.
Hát a sérülékenységet csökkenti. Így van. És akkor az íreknél megtörténik ez a tragédia, ugye ekkor egy hatalmas méretű tömeges kivándorlás zajlik Amerikába, többek között ezért van ma 50 millió magát ír származásra valló Amerikában, és történik utána egy szerkezetváltás, lám-lám, a brit birodalom végre felteszi a kezét, és azt mondja, hogy jó, akkor kezdjünk ezzel a történettel valamit, és az írva itt születik meg, tudnék, a burgonyáról lemennek, megnézik, hogy mik a komparatív előnyei Írországnak, ugye ott sem, sosem volt különben a szántóföldi növénytermesztés a környezeti adottságok miatt domináns szektor, mindig az állattenyésztésé volt a főszerep, visszamennek az állattenyésztésre, de ők nem állnak meg ott, hogy simán állatot tenyésztünk, és a lábon kihajtjuk, és áthajtjuk az ír tengeren át Britanniába, mert ez valljuk meg, búváruha kellett volna szegény szarvasmarhákra, ez nem működött. Sózott vajat készítenek azért, hogy a brit birodalom legutolsó sarkáig is úgy lehessen elszállítani a vajat, hogy az ne romoljon meg, ne avasodjon meg. És az írvaj az egy világ, tehát egy globális brand le, és a mai napig így bárhol, hogyha kirakod a polcokra, azt tudja mindenki, hogy mire számítsa, és megveszi. Ilyen irányba megy el az európai piac, és ezt Magyarországon nem követik le.
Mi történik ekkoriban Magyarországon? Miért nem ismerjük fel a változás szükségességét?
Magyarországon megy egy fejvakarás, és ugye történt egy 18. században egy úgynevezett gabona boom, ekkor a gabonák relatív ára rendkívül felértékelődött. Azért, mert hogy a hús már nem tudják enni, van egy nagy demográfiai növekedés egész Európában, valamit a küszöbön kívül rágnia kell az európai alsó rétegeknek, hát akkor rágják a gabonából készült kenyeret, és ilyen jelenségek vannak, mint a tömeghadsereg, aminek a ellátásában a gabona szintén komoly szerepet játszik, eltartható szemben a hústermékekkel, és akkor így ennek a révén a gabonaboom nagyon komoly hatást gyakorol a nyugat-magyarországi megyék földbirtokosaira, tehát nagyon komoly haszon csapódik le náluk. Tudnilik logisztikai adottságaik révén, ugye például a Kisalföld mindig is Bécs beszállítója volt gabonából, tehát már a középkor óta látjuk ezt. És egész egyszerűen helyzeti előnyüknél fogva be tudnak kapcsolódni például a napoleoni háborúkban a hadsereg ellátásába, Bécs nagyon dinamikusan növekszik, egyáltalán osztrák városok, ezeknek az ellátása, hogy ők nagyon jól jönnek ki a sztoriból, és akkor az Alföld még mindig ott áll, hogy mit csináljunk ezzel a történettel. Az állattenyésztésünk nincs igazán jó bőrben, tehát látjuk, hogy struktúraváltás kéne. Igen ám, de ők nem abban gondolkoznak, hogy egy magasabb hozzáadott értékben gondolkozunk, feldolgozott termékekben gondolkozunk. Nem csinálnak egy piackutatást, mint a dánok csinálnak, vagy írek cseh, stb. Hogy milyen irányba lépjünk ki. Hát akkor megint valami. A más alap, olyan jó volt ez a kis gabona boom, majd akkor mi most alföldiek fogjuk degeszre dömni a zsebünket, és megcsinálják ezt a csacsiságot. Nagyon érdekes tanulság. Úgy csinálják meg, átalakítják az Alföldön a folyószabályozásokkal a terepet szántóföldé. Ezzel párhuzamosan, ahogy korábban említettem, a Prénirin zajlik egy ilyen a szűzföldeknek a feltörése, és a 70-es évek végén, második felében megjelenik az Overseas Grain Invasion Európában. Ez azt jelenti, hogy a tengeren túli gabona invázió letarolja az európai piacokat. Amerikában, hogy mondjam, nagyságrendekkel olcsóbban tudták előállítani a gabonát. A préri talajtani adottságai vetekszenek a ukrajnai Csernozjom területeket, tehát a fekete földekkel, és meg tudták oldani ezt a technológiai, hogy mondjam, ugrást, hogy nagy tömegben voltak képesek behajózni, és hajóval eljuttatni Európába a gabonát, és mire Magyarországon feláll ez a termelési struktúra, addigra a európai gabonapiacok össze is omlanak.
Hát azt hiszem, hogy ma nagyon komoly betekintést nyerhettünk a magyar mezőgazdaság kihívásaiba, abba, hogy ez tulajdonképpen nem egy új történet, és nem a klímaváltozás az egyetlen oka, hanem egy évszázadokon átívelő folyamatról beszélhetünk, de azt is láttuk, hogy vannak olyan országok, melyek képesek voltak váltani, változtatni. Hát bízunk benne, hogy Magyarország is erre az útra fog lépni idővel. Nagyon szépen köszönöm Pinke Zsoltnak, hogy a vendégem volt, nektek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt már a Holnap után a grindex.hu fenntartó hatósági műsora. A jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!
Ez a grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után!
Háztetőkön táncolunk, még sincs bennünk félelem, csillagokat számolunk, te és én hajnalig, mint 16 évesen. Amikor még csak az sem érdekelt leszel holnap, csak éltünk az éppen mostnak, a lépteink szikrát szórtak, tőlünk visszhangzott a város, most melletted pont azt érzem, egy nagy gyerek játszik mélyen, legbelül egy régi-régi dalt, ami minket már még élünk összetart. Látod, hogy végem, ha az ajkad hozzám ér, mintha megszűnne az idő és a tér. Mióta felkeltem a szeplős válladról, nekem minden béna dal csak rólad szól. Összeér a homlokunk, éjjel vágyt a részegen, halkan összesuttogunk, te és én hajnalig, mint 16 évesen. Amikor még csak az sem érdekelt leszel holnap, csak éltünk az éppen mostnak, a lépteink szikrát szórtak, tőlünk visszhangzott a város, most melletted pont azt érzem, egy nagy gyerek játszik mélyen, legbelül egy régi-régi dalt, ami minket már még élünk összetart. Látod, hogy végem, ha az ajkad hozzám ér, szűnne az idő és a tér. Mióta felkeltem a szeplős válladról, nekem minden béna dal csak rólad szól. Minden rólad szól. Az ajkad hozzám ér, mintha megszűnne az idő és a tér.
Mióta felkeltem a szeplős felladról, nekem minden béna dal, csak
nekem szól. Minden béna dal, csak rólad szól.
Magyar zene.
Ó, bárcsak, bárcsak lennék Rómában hajnali szél, a fény a Champs-Élysées.
Minden magyar, magyar.
Ez a Petőfi Rádió.
Szédít a repülés, csábít a zuhanás, nyugtat a zölelés. Belezugtam a szerelembe, jön a tavasz, jó mélyre levegőt nem lenni szem előtt. Tiltom a bejövőt,
minden más várhat. Elfáradtál, rád fér egy kis pihenés. Ígérem, hogy csendet leszek és a társad és élmény. Rómában hajnali szél, napfény a Champs-Élysées. Hullámok Temze-vízén, Prágában mit tudom én. Felőkorsó tetején, nem később még az idén. Neked, neked, ó, bárcsak, bárcsak.
Gyógyít a tinta, lánc vagyok én, és te meg a hinta. Hinta balinta, belebetegedek, ne legyél moralista. Szép ez a minta, szemeidben liliomnak szírma. Hullik elém, megtetszett, hogy itt voltál velem.
Itt vagy, hát minden más várat. Elfáradtam, rám fér egy kis pihenés. Ígérd meg, hogy csendem leszel, és a társam is élmény.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.